Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Babaszoba című műsorát hallják, a műsorvezető Mikus Katalin. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai napon egy nagyon fontos időszakról szeretnék önöknek beszélni. A szülés után azt gondoljuk nagyon sokan, meg azt gondoltuk, amíg nem volt gyerekünk, hogy a legnagyobb nehézségen már túljutottunk, megszületett a baba, most már megkaptunk egy gyönyörű, tündéri kisbabát, aki eszik, alszik, mi már kipihenhetjük a várandóság és a szülés fáradalmait, és most már minden csodálatos lesz és problémamentes. Sajnos ez az esetek nagy többségében azért nem megy ilyen egyszerűen, és a gyermekágyas időszak, és még azon túl is 2-3 hónap bizony nagyon-nagyon nagy türelmet, és hát bizony megpróbáltatásokat is tartogat számunkra. Mostanában ezt az időszakot negyedik trimeszternek is szoktuk nevezni. A várandóság és a szülés utáni néhány hónapot nevezzük negyedik trimeszternek. Ez az időszak, amikor az anyává válás folyamata tulajdonképpen lezajlik. Ennek során olyan komplex pszichológiai és szociális és hormonális változások történnek a szervezetünkben, amilyenhez foghatót nagyon-nagyon ritkán él meg az ember. Tulajdonképpen ez a legnagyobb változás a nő életében, és hát ebből következik, hogy a párja életében is, mert hát természetesen ez az egész családra hatással van. A szülés utáni hetek, hónapok krízist jelentenek a nők számára, nagyon sérülékenyé teszik őket ez az időszak. Anyává válnak, ez az identitásuknak egy olyan új aspektusa, amikor megváltozik a viszonyuk a családjukkal, a párjukkal, a barátaikkal, ekkor alakul ki a valódi kötődés a gyermekükkel, ilyenkor tud elmélyülni a kettőjük kapcsolata. Gyakorlatilag egy pszichés és szociális újrarendeződésről beszélhetünk, amelyhez még hozzátársul a fizikai újrarendeződés is, ami visszanyeri korábbi méretét, a test a 9 hónapos várandóság után visszarendeződik, visszaalakul, úgymond a régi üzemmódba kapcsol. A szoptatás is meghozza a maga fizikai változásait, teljesen új hormonális változások érik a szervezetünket a várandóság alatti, majd a szüléssel felszabaduló hormonok mellett a szoptatást segítő hormonok is működésbe lépnek. Ez az időszak önmagában is megterhelő, és bizony nagyon nehéz ezt átvészelni. Régebben, amikor még nagy családban éltek az emberek, ott voltak a rokonok, barátok, szomszédok, akik segítettek átvészelni ezt az időszakot, és nagyon fontos rítusok, szokások kapcsolódtak ehhez az időszakhoz, például a komatálnak a szokása, ami nagyon-nagyon fontos volt szerintem, és érdemes lenne minél több helyre visszahozni, nagyon-nagyon megkönnyíteni a gyermekágyas anyukáknak a életét. Mostanra inkább a kis családok a jellemzőek, tehát gyakorlatilag anya, apa és a gyermek van jelen tulajdonképpen, és ezeknek a kis családoknak az elszigeteltsége, a nevelési szokások sokfélesége és az ebben az időszakban jellemző mobilitás beszűkülése sokkal nagyobb terhet ró a nőkre és társaikra. A munkám során én is azt tapasztalom, hogy ez a legnehezebb az újdonsült anyukáknak, hogy nagyon bezárva és elszigetelve érzik magukat, tehát szinte semmit nem tudnak csinálni, csak a kisbabájukkal foglalkozni, és hát ehhez társul, ezt nehezíti még az, hogy nagyon ritkán van segítség a párjukon kívül, mert a nagyszülők távol élnek, a testvérek is általában távol élnek, új baráti társaságok, közösségek még nem biztos, hogy kialakultak, a barátnők még dolgoznak, tehát igazából nincs segítsége, nem tudja kire otthagyni, nem meri kire otthagyni a kisbabáját, és gyakorlatilag hetekre be van szorulva a lakásba, és ez nagyon-nagyon megviseli lelkileg a kismamákat. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy bátran merjenek segítséget kérni, hívják el a nagyszülőket, barátnőket, és amikor hazaér a férjük, párjuk, akkor menjenek el egy rövid sétára kettesben, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy ők csak ketten tudjanak egy jót beszélgetni. Ez is segíti azt, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljék. Ez a negyedik trimeszternek az időszaka mindenképpen rámutat olyan problémákra is, amelyek a nőiességgel, az anyasággal, a kötődéssel és annak megélésével kapcsolatosak. És az, hogy milyen is szimbiózisban élni egy másik emberi lényel, egy kisbabával, akit végtelenül szeretünk ugyan, hiszen vártunk rá akár éveket is, hogy mire megszülethet ez a baba, de nagyon nehéz azt elfogadni, hogy mostantól kezdve teljesen megváltozik az életünk, nem mi irányítjuk, nem mi osztjuk be percről percre az életünket, a napirendünket, hanem bizony egy kisgyermekhez alkalmazkodva, nagyon sokszor felrúgva minden szabályt kell élni az életünket. Tehát ebből következően ez egy fejlődési lehetőség is, egy olyan tanulási helyzet, amely egy magasabb szintű pszichés átrendeződés lényegét hordozza. Tehát nem kell megijednünk ettől, mert ez egy olyan fejlődési út, egy olyan fejlődési lehetőség, ami egész életünkre kihat, és hát annyi örömöt és annyi boldogságot hordoz, hogy bizony ezeket a nehézségeket is így könnyebb elfogadni és viselni és hordozni, hogyha tudjuk, hogy milyen pozitív és tulajdonképpen a végeredmény az, hogy gyermekeket nevelhetünk. Hamarosan egy kis zenehallgatás után majd beszélgethetünk Mátyus Évivel, ő hordozási tanácsadó és önkéntes szoptatási tanácsadó. Az eredeti terv az volt, hogy meghívom a műsorba, a családi helyzet úgy hozta, hogy telefonon tudunk vele beszélgetni. Most egy nagyon vidám kis zenét hallgathatunk. Valami ilyesminek képzeljük, ilyen nagyon boldog, nagyon felszabadultnak a gyermekünkkel való foglalkozást. Azt kívánom, hogy ez dobja fel egy kicsit a napunkat. Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz Évi.
Szeretettel
köszöntelek. Nagyon örülök, hogy tudunk így legalább telefonon beszélgetni. Annyit még elmondanék a rádió hallgatóinak, hogy te is egy 3 gyermekes anyuka vagy, és hát bizony te talán a saját életed tapasztalatával jutottál el ide, hogy mennyire nagyon fontos a kötődő nevelés, a hordozás, a szoptatási tanácsadóknak a munkája. Te is nagyon sok kismamán segítettél már ezzel. Megmondom, az az igazság, hogy én is nagyon jó szívvel ajánlom, hogy téged keresenek, amikor hordozási problémáik vannak, és tanácsra van szükségük. Az első kérdésem az lenne, hogy miért tartott fontosnak azt az első hetekben, hónapokban, hogy sokat legyenek az anya és a baba testi kontaktusban?
Hát először ehhez körbe kell járni, hogy hogyan érdekel a magzat az anyukája kontaktjában. Ugye ott bent állandóan hőmérséklet, és folyamatosan hallgatja az anyukája szívdobogását, a pici. Folyamatos mozgásban van, folyamatos érintésben, simogatásban van része. 9 hónapon keresztül az anyukája segítő ott az elalvásban. Ehhez képest, ugye, amikor megszületik a kisbaba, akkor egy számára ismeretlen és félelmetes világba csöppen bele. Itt nagyon erősek a fények, végtelen a tér, folyamatos nagy zaj van körülötte. Hogyha nincs a közelében az anyukája, akkor megijed. Amit pedig tapasztalt, nincs már. Nincs ott a mama, nincs az ismerős, megnyugtató ölelése, a szív hangja. És ugye ezt a test közeli gondoskodással, a simogatással, öleléssel kicsit vissza tudjuk őt varázsolni, oda, ahol biztonságban és szeretve érzi magát. És igazából erről szól a negyedik trimester, hogy a baba a szülei test közeléből ismerkedik meg a világgal.
Igen, ez egyébként nagyon sokat gondolkodtam ezen. Én már azért elég régóta vagyok védőnő, és mi még azt tanultuk a főiskolán, hogy 3 óránként etessük a babát, és le kell rakni, és a kis ágy jelenti neki a nyugalmat és biztonságot. És én azt saját gyerekeimben is megtapasztaltam, hogy mennyivel más volt az, amikor friss főiskolásként szültem az első gyerekemet, és így gondoltam. Persze őt is dajkáltam, de azért betartottam ezt a menetrendet, mire eljutottam a harmadikhoz, már felborult minden ilyen menetrend, hála Istennek, és a saját tapasztalatom is eljuttatott oda, hogy bizony a kötődő nevelést kell részesíteni előnyben, és természetesen ötvözni védőnőként a tudásomat, a főiskolán megszerzett tudásomat, a tapasztalataimat. Gondolom nálad is hasonló volt a helyzet.
Igen, nálam is hasonló volt a helyzet. Az én legnagyobb gyerekem 13 éves, és akkor még közel sem volt ennyi információ, vagy elérhető segítség. És azt gondolom, igen, hogy mindenki az első gyerekén tanul meg szülő lenni.
Így van, úgyhogy én is azt szoktam mondani, az első gyerek fizeti meg a tanuló pénzt, de azt gondolom, hogy azért a szeretetünk őket kárpótolja, és nálatok is azért,
is
hála Istennek, Karcsi nagyon jól veszi az akadályokat, de azért azt gondolom, hogy te is eljutottál oda, hogy az igény szerinti szoptatás nagyon-nagyon segíti a kötődést. Tehát mi is ez az igény szerinti szoptatás, és miért fontos ez a kötődő nevelésben, és jól kötődjön hozzánk a babánk?
Hát ugye az igény szerinti szoktatás az azt jelenti, hogy a szoktatások ideje és időtartama mindig a kisbaba szükségleteihez igazodik, és nem időhöz vagy órához. Ugye a pici babának nincs időérzéke, mindig a jelen pillanatban él. Tehát nagyon fontos, hogy minden jelzése merre kerüljön, függetlenül attól, hogy mikor szopizott utoljára. Fontos megemlíteni azt is, hogy az optimális az lenne, hogyha kicsi nem kapna tumit süveget, hanem minden szopás igényét az anya mellem elégíthetné ki. És amit én nagyon fontosnak tartok, hogy vannak ilyen homályok ebben, hogy a szoptatás az nem csak az anya teljes táplálást jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy a baba nem csak akkor szopizik, hogyha éhes. Jóval többről van itt szó. Mindig szopizás a kicsi számára megnyugvást, az elazulást, a fájdalomcsillapítást is jelenti egyben. Továbbá igen, amit említettél, hogy erősíti a kettőjük közötti kötődés kialakulását és erősödését is. Továbbá a baba és a mama közötti kommunikáció szerves részése.
Igen.
Ami még számomra nagyon fontos, hogy a kötődőnevelés, vagyis én jobban szeretem a válaszkész gondoskodást használni, 8 alatt pillére van, és ebből talán csak az egy kis szelekt az igény szerinti szoktatás. Tehát nem attól fogunk válaszkészen gondoskodni a kisbabáról, hogyha ez nem csak a szoktatásra, igaz, hogy ezt így egybe kell nézni. Az anyuka is tud válaszkészen gondoskodni a kisbabájáról, aki társzerre táplálja.
Igen, ez nagyon jó, hogy említetted ezt a válaszkész nevelést. Erről esetleg mondanál nekünk néhány szót, hogy mi is tulajdonképpen ez a válaszkész nevelés, mi is ez az, hogy válaszkészen neveli az anya a gyermekét, vagy gondoskodik róla inkább, mint hogy neveli. Tehát...
Igen, igen. Itt igazából arról van szó, hogy figyeljük a kisbabának a jelzéseit, hogy az ő élettani szükségleteire válaszolunk a sírására, és hát igazából nem is kell feltétlenül bevárni nyilván, hogy sír, hanem kis apró jelei vannak a babának is, hogy erre figyelünk, és megpróbálunk minél gyorsabban válaszolni rá.
Igen, tehát
nem hagyjuk sírni.
A sír, és tulajdonképpen miért sír ez a gyerek? Nagyon sokszor felteszik ezt a kérdést, gondolom neked és nekem is. Hát mi én mindent igen, megadok igen. neki, és mégis sír. Hát, ilyenkor mit tudunk csinálni?
Hogy sír a kisbaba. A sírásnak rengeteg oka van. Igen, például, hogyha álmos, nem érzi magát biztonságban, éhes, szomjas, fáz, vagy melege van, vagy éppen fáj a pocsakja, de azért is sírhat, mert magányos is ölelésre vágyik. És többet sírhat növekedési ugrások idején, és vagy amikor fogzik, vagy szaporációs szorongásban. Ilyenkor azzal mi tudunk segíteni, hogyha vele vagyunk. És nyilván itt le kell zongorázni egy csomó mindent, hogy éppen mi lehet a baj. De hogyha vele vagyunk, megöleljük, most szeretettel fordulunk felé, tehát az semmiképpen se jó megoldás, hogy rázárjuk az ajtót, és nem foglalkozunk a sírásával.
Igen, én is azt
szerintem. Szerintem nagyon fontos, hogy ne dobjunk rögtön cumit a szájába, mert azzal igazából csak elodázzuk az ő problémáját. Viszont nagyon fontos lenne rájönni, hogy miért sír.
Igen, ez néhány hét alatt az általában azért elég jól, úgymond moduláltá válik a babák sírása, tehát szinte az anyukák az első kis síró hangból már tudják, hogy most éppen éhes, vagy szomjas, vagy bepisír,
hát,
kakilt.
Igen, de ez sem feltétlenül igaz. Én azt szoktam mondani, hogy a babák életében egy biztos dolog van, az a változás.
Igen.
Hogy az egyik nap így nekem, a másiknak, így nekem, de hogyha közel van a baba, minél közelebb van az anyukához, apukához, akkor azért lehet venni ezeket.
Igen, én is szoktam mondani, hogy ha már nem tudják, hogy miért sír a baba, akkor csak úgy, azt majd egyszer elmúlik. A lényeg az, én is azt szoktam javasolni, hogy bátran vegyék a karjukba, öleljék meg, dajkálják meg, ezzel rosszat biztos nem tesznek a gyerekkel.
Így van, tehát egy szeretettel gondoskodással nem lehet elkényeztetni a kisbabát.
Én is ezt gondolom, és ezt próbálom az anyukáknak elmondani. De hát sajnos ilyenkor még azért a régi sztereotípiákba lehet ütközni, hogy túleteti a gyereket, nem kell azt a gyereket elkényeztetni. Én azért mindig arra biztatom, és gondolom ti is így a szoptatási tanácsadós munkátokban és a hordozási tanácsadós munkátok során, hogy bizony nagyon jó, hogyha minél többet tölbe veszik. És ehhez egy nagyon-nagyon jó eszköz ennek a segítésére a hordozás. És ez
igen.
Hogyan segít tulajdonképpen ebben a hordozó kendő használata és a hordozás? Miért jó?
Igazából onnan indulnék, hogy ugye a testkontaktus az életben is szükséglet, ugyanúgy, mint az edés vagy az ivás. Tehát egy egyenlő erősségű szükséglet a testkontaktus ezekkel. Az érintésnek, a simogatásnak nagyon sok pozitív hatása van, például ugye szabályozza a légzést, a szívritmust, a testhőt is, illetve a lelki fejlődést is nagyon jótékonyan tudja támogatni. És ugye az érintés az egész emberi létünk folyamán rendkívüli fontosságú, tehát nem csak a nekünk felnőtteknek fontos, hanem a kicsi babáknak ugyanolyan fontos, és ugye hordozáskor a kisbaba megkapja, mire válik, és közelben lehet az anyukájával, apukájával, vagy az őt gondozó szerető többi családtag is hordozhat bátran. Viszont az nagyon fontos megemlíteni, hogy a hordozáshoz nem kell hordozó eszköz, tehát az is hordozás, hogyha baba őrben van, vagy a szülei a karjában tartják őt. És ahogy ő említetted is, hogy a hordozó eszközök csupán segítségek ehhez. És akkor ugye megnézhetjük, hogy a hordozó eszközben való hordozás az az egész mozgásszerrendszerre jótékony hatású. Enyhe terpesztésben van a kisba combja, fel van a húzva térdei, ez a csípőfejlődését támogatják. A kisbabát hordozó szülő ritmikus mozgása, a finoman edzi a kisbaba izmait is, mozgás hatására ugye fejlődik a egyensúlyérzékelő rendszere, motorikus készsége is. Nagyon sok inger éri a kisbabát, és ugye ez az idegrendszer fejlődését tudja támogatni. A szülő szemszögéből tanulja meg a világot. Az emberek azok szemből érkeznek felé, és igen, még itt lehetne sorolni, és sorolni egész estig, hogy minden jótékony hatása van ennek. A szülő szemszögéből is meg tudjuk nézni, hogy miért jó a hordozás, és ugye nyer két szabad kezet, szabadságot kap, nem kell a négy fal közt otthon maradni, nem jelentenek gondot, a szűk helyek, a lépcsők, a közlekedés akadálymentessé válik.
Így van.
Illetve ugye tehát, sokkal is lehet foglalkozni minőségi foglalkozási.
Igen, én azt gondolom, hogy erről két órát lehetne még legalább beszélni. Én láttam rajtad is, hogy mennyire sokat jelentett az, hogy hordoztad a gyerekeidet, amikor még Kinga is pici volt, rengeteget volt, meg amikor már nagyobb volt, akkor is nagyon sokat hordoztad, és ez a válaszkész szülőség szerintem az egyik legjobb, amit adhatunk a gyerekeinknek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy telefonon legalább elérhettünk, és nagyon szép és áldott adventi készülődést kívánok nektek, neked és az egész családnak. Köszönöm, hogy velünk voltál. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Táncol szakácsban a halatpáca, fát gyógyít a fakopáncs, sül az illatos kalács. Egész évben meleg nyár van, minden este
Szoba találkozás a védőnővel. Az Otthon a családban című műsorunkat hallották.
Híreink következnek.
Lelki zarándoklat Csíksomjóra.